Itthon vannak a Szíriában elrabolt magyarok, a három férfi megjelent a terrorelhárítási központ sajtótájékoztatóján is. Az EON helyett a kormány akar hosszú távú gázszerződést kötni, non-profittá tennék az energiaszektort. A román parlament ma hivatalosan is tudomásul vette az alkotmánybíróság döntését. Böszeszkú visszatérhet. A küzdelmet soha nem szabad feladni, első helyen végzett a magyar csapat az összesített éremtáblázaton, az Onko olimpián. Híradó a Dunán, jó napot kívánok! Hazatért Magyarországra, a Szíriában augusztus közepén elrabolt és az elmúlt napokban kiszabadult három magyar férfi. A délutáni sajtótájékoztatójukon elmondták, azért rabolták el őket, mert a szíriai elnök tanácsadóinak hitték őket a felkelők. Azt mondják, egy barátjuk meghívására érkeztek az arab országba. A nyugállományú rendőröket a Szíria szabad hadserege ejtette túszul. Fogjaikat végül két heti tárgyalás után sértetlenül szabadon engedték. A külügyminisztérium most azt vizsgálja, valójában mit kerestek a volt rendőrök a polgárháború sújtotta államban. Lefogták a fekete sereg szökésben lévő vezetőjét. M. Robertet Spanyolországban kapták el, és várhatóan rövidesen hazahozzák. A férfi két éve házi őrizetéből szökötte, később távollétében életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. A vád szerint M. Robert volt az úgynevezett fekete sereg vezetője, és ő adott megbízást az alvilág egyik ismert alakjának, Ragyás Tóninak a megölésére.
Budapesttől 3000 kilométerre, Spanyolország egyik legdrágább üdülőhelyén fogták el Magyar Robertet. A legkeresettebb magyar bűnöző 2,5 éve bujkált a rendőrség elől.
A spanyol hatóságok részleteket nem árultak el. Amit mi tudunk, Dél-Spanyolországban történt az elfogás. Egy tettenérés volt, egy vagyonelleni bűncselekmény valószínű betörés helyszínén. És ők csak annyit tudtak, hogy egy magyar állampolgár a személy azonosságának az azonosítását tőlünk várták.
Magyar Robert volt a retteget Fekete Sereg nevű bűnszervezet vezetője. A bűnbanda tagjai vállalkozóktól szedtek védelmi pénzt, lányokat futtattak, tartozásokat hajtottak be, míg a fegyveres leszámolásoktól sem riadtak vissza. A bűnszervezet az egész országot behálózta, a banda vezér pillanatok alatt akár 1000 embert is tudott mozgósítani. 6 éve Magyar Robertet egy fővárosi bevásárlóközpontban fogták el, miután egyik embere ellene vallott és elmondta, hogy még 2003-ban a banda vezér utasítására ölték meg az ország egyik leghírhettebb bűnözőjét, Ragyás Tónit. Magyar Robert 3 évig előzetes letartóztatásban volt, de miután ügyében nem született ítélet, kiengedték. A banda vezér ezután házi őrizetbe került. A rendőröknek naponta 3-szor kellett volna ellenőrizniük, de ezt a bíróság szerint 2010. január 16-án nem tették meg. Magyar Robert ezt kihasználta és megszökött. Felesége most is itt él, ott jártunkkor már tudta, hogy férjét elfogták a spanyol rendőrök.
Most reggel hallottam.
Mit szól hozzá?
No comment.
Miért?
Nem tudom, mit hozzászólni.
Míg Magyar Robert szökésben volt, távollétében tényleges életfogytiglanra ítélték. A Fekete Sereg 28 tagjára 153 évnyi börtön és fegyházbüntetést szabtak ki. Magyar Robertet először Spanyolországban állítják bíróság elé. A magyar hatóságok már kérték a kiadatását, a férfit várhatóan egy hónapon belül hazahozzák.
Heteken belül lezárulhat a tárgyalás sorozat az EON visszavásárlásáról, ezt Navracsics Tibor nyilatkozta a Hír TV-nek. A miniszterelnök helyettes szerint a tervezett visszavásárlás is része a lakosságot ellátó szolgáltató cégek non-profittá alakításának. Egy elemző szerint azzal, hogy a gáz, víz vagy áramszolgáltatók non-profit módon működnek, nem lenne alacsonyabb a rezsi, de az biztos, hogy nem nőne tovább. A magyar lakosság most is több 10 milliárd forinttal tartozik a szolgáltatóknak.
A német EON energiaszolgáltató gázt és áramot szolgáltat a fogyasztóknak, az egyik legnagyobb ilyen cég a magyar piacon.
Vissza fogjuk vásárolni pillanatokon belül.
A miniszterelnök szombaton egy kőszegi rendezvényen jelentette be, azt tervezik, megvásárolják az EON-t. A német cég 2005-ben szerzett többségi részesedést a MOL földgáz üzletágában. Az EON szóvivője ma nem akarta kommentálni Orbán Viktor szavait. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes a Hír TV-nek azt mondta, az E.ON megvásárlása része annak a tervnek, amellyel non-profittá tennék az energiaszektort.
Mi szeretnénk az egész közszolgáltatások rendszerét non-profit alapra helyezni, amennyire ez lehetséges. Ez a lépés is ebbe a tervbe illeszkedik, a tárgyalások még folynak, úgyhogy részleteket még nem tudok róla sajnos elárulni.
Múlt héten Orbán Viktor beszélt arról először, hogy a kormány azt tervezi non-profittá tenni a közműszektort.
Az energia továbbítása, szétosztása, elosztása, az a való kereskedés egy lakossági körben legalább, az nyugodtan lehet non-profit tevékenység.
Egy energetikai elemző akkor a Híradónak azt mondta, a közműcégek ennek biztos nem örülnének, de a lakosság igen.
Figyelembe véve a jelenlegi nyomott árszínvonalat, árcsökkenésről nem igazán lehet szó. Amire gondolni lehet, az a további esetleges áremelkedéseknek a megelőzése, vagy hát a hatásának a mérséklése.
Az elemző szerint, ha például az áramszolgáltatók, vagy épp a távhőcégek non-profit módon működnének, az nem jelenteni azt, hogy csökkenne a havi rezsi, de azt igen, hogy nem nőne tovább. Már most is óriási a magyar fogyasztók rezsitartozása. Az energiahivatal adatai szerint a gázszolgáltatóknak már több mint 40 milliárddal, az áramszolgáltatóknak pedig csaknem 30 milliárd forinttal tartoznak az emberek. Ezért már egy kisebb áremeléstől is tovább nőne ez az adósság.
Mától lehet pályázni a fűtési rendszerek korszerűsítésére. Az új Széchenyi tervből 865 milliós keretet különítettek el erre a célra. Az elnyerhető támogatást lakóépületek energiahatékonyságának javításához lehet felhasználni. Ilyen lehet a napkollektor vagy a hőszivattyú is. Családi házak, sorházak vagy legfeljebb 4 lakásos társasházak tulajdonosai nyújthatnak be pályázatot. Az idei szárazság miatt a kormány bevezeti az egy nyári öntözés fogalmát, ami azt jelenti, hogy a 100 hektárnál kisebb területet művelő gazdák engedélyt kapnának ideiglenes szivattyúkból és tömlőkből álló öntözőrendszerek kiépítésére. Ezek az öntözőrendszerek csak egy szezonon keresztül működhetnének, viszont a jelenlegi szabályozáshoz képest gyorsabban és egyszerűbben kapnának engedélyt rá a gazdák.
2010 nyarán kis túlzással havonta annyi csapadék esett, mint idén egész évben. 2011 januárjára már 380 ezer hektárt borított belvíz. Egy évvel később viszont már olyan szárazság volt, hogy Csongrád megyében márciusban öntözni kellett. Magyarországon csak a mezőgazdasági területek egyharmadát tudják öntözni a gazdák. Ezzel a 26. helyen állunk Európában. Nálunk ugyanis csak ott adnak engedélyt az öntözésre, ahol az előrejelzések szerint erre legalább 5 évig szükség lehet. Így idén is voltak, akik házilag próbáltak locsolóberendezést készíteni.
Egy volt sajátom, egyet pedig a szomszédasszonytól kaptak kölcsön.
Ez az öntöző például 2 kerékpárból és néhány méter slagból állt. Nagy kapacitású rendszert viszont nem lehet egyik évről a másikra kiépíteni, és drága is, mondja ez a Békés megyei gazda.
Hát elég nagy költségekkel jár, mert talajvizsgálat, meg egyéb tulajdonlapokkal kell igazolni, hogy melyik termőföld az enyém, meg mekkora terület.
Az egyre gyakoribb szárazság és a kiszámíthatatlan csapadékeloszlás miatt a kormány most azt tervezi, hogy megkönnyíti az öntözőrendszerek kialakítását. Jövőre már egyetlen idényre is lehetne engedélyt kapni.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy a 100 hektár alatti gazdák a felszíni talajvízből egyszerű csatlakozó rendszerrel, szivattyúval öntözhetnek, vízjogi engedély, vízjogi létesítmény engedély nélkül, hisz egy elbontható, egy könnyen átalakítható, továbbvihető és egy nyári öntözésről van szó.
Az egynyári öntözési rendszerek engedélye néhány tízezer forintba kerül majd. Így elkerülhető lesz az aszálykár azokon a területeken is, ahol nincs kiépített öntözőrendszer. Az idei aszály a búzatermés 15%-át vitte el, a kukoricának viszont a felét. 8 millió tonna helyett csak 4 millió tonna terem. A teljes mezőgazdasági kár már legalább 400 milliárd forint.
Eljárást indított Szlovákia 2 volt környezetvédelmi minisztere ellen a pozsonyi főügyészség. Miklós Lászlót és Jaroszláv Izsákot mulasztással, a környezet veszélyeztetésével és károsításával gyanúsítják, mivel a vád szerint a 2002-es és 2004-es orkánerejű tátrai szélviharok után nem adtak engedélyt a fakitermelésre. Ezzel pedig előidézték a kéreg szú elszaporodását az erdőkben.
A főügyészség szerint a vihar sújtotta magas tátra erdőiből ki kellett volna termelni a kidőlt fát, mivel ez megmentette volna a területet a kéregszú elterjedésétől. A hatóság 2 volt minisztert is károsítással gyanúsít. Nem kezelték és nem ellenőrizték a helyi szervek munkáját természetvédelmi szempontból. Nem ellenőrizték személyesen a pusztítást a helyszínen, és nagyértékű kárt okoztak azzal az államnak, hogy nem adtak engedélyt fakitermelésre a vihar sújtotta erdőterületen a Magas-Tátrában, jelentette be az ügyész. Ladislav Hanniker szerint a volt miniszterek ezzel közel 12,5 millió eurós anyagi és jelentős természeti kárt okoztak. A gyanúsítást 4 éves vizsgálat előzte meg. Az MKP volt környezetvédelmi minisztere Miklós László azt mondja, ők azt az álláspontot képviselték, hogy a fokozott védelem alá eső területen az erdőnek önerőből kell megújulnia, és szerinte a Tátrában már most látható, hogy ez jó döntés volt.
Akár akkor történt volna, hogyha azt a biomaszát, mert óriási mennyiségű biomasz van, kihúzzák onnan és eltűnik onnan, és eladják. A kárt az úgy próbálja jellemezni, hogy ez az a kár, ami annak a köbméter fának, ami ott leesett, az eladásából származó bevétel kiesése lenne.
Miklós László szerint, mivel természetvédelmi területről van szó, az ott lévő fákat törvény szerint eleve nem lehetett volna értékesíteni. Az MKP vezetése kiáll volt környezetvédelmi miniszterük mellett. A párt szerint az eljárással csak az ország gazdasági problémáiról akarják elterelni a figyelmet.
A székelyföldi Hargita megyében lakott területeket fenyegetnek a tüzek. Önkéntes és hivatásos tűzoltók százai küzdenek a lángokkal, de a munkát nehezíti, hogy nagyon száraz az aljnövényzet és a közelben nincs víz. 3 lakóház, melléképületek, mezőgazdasági gépek váltak a lángok martalékává. Emberi sérülés szerencsére nem történt.
54 éves vagyok, amit idáig csináltam minden módon.
Mindenét elveszítette ez a férfi a Hargita megyei tűzben. Leégett a lakóháza, minden mezőgazdasági gépe, traktorai, bálázó és kaszálógépe, valamint az állatok takarmánya is.
Oda volt keresztve, egy traktor beállt, és itt volt a
A szomszédok is próbáltak segíteni az oltásban, de sikertelenül. A tüzet végül csak hajnalra sikerült eloltani, de az üszkös romok eltakarítása még délután is tartott. Szinte percek alatt kapott lángra minden.
5 perc alatt longolt az egész bajta tetejé, és ugye a szél onnan fut, akkor kaptál ennek a háznak a sarkát, kaptál annak a sarkát, és már égett is, úgyhogy jött a 2 tűzoltó, de azt sem tudták, hogy melyiket mentsék.
Sógora házát mutatja ez a férfi, a tulajdonos családjával évek óta külföldön dolgozik.
Villámlott, görgetett, itt vagy villámlás okozta a tüzet, vagy rövid zálat, ma olyan hamar terjedt egyből, hogy másokon nem nagyon lehetett ennek a...
A szárazság és a készülődő vihar miatt percek alatt átterjedt a tűz az egymáshoz közel álló épületekre. A tűzoltók már csak azt tudták megakadályozni, hogy a szomszédos épületek is leégjenek. A mostani tüzekben eddig 3 ház égett ki, de több száz hektár erdő pusztult el.
Beszeszkut július elején függesztette fel hivatalából a parlament, majd a leváltásáról népszavazást írtak ki. A Viktor Ponta vezette kormányt emiatt több ország politikusai is bírálták. A július 29-i referendumot végül érvénytelennek nyilvánította az alkotmánybíróság, így Beszeszkut visszatérhet a hivatalába.
A 3 órára meghirdetett ülésre csak a népszavazás érvénytelenségét eldöntő alkotmánybírók érkeztek pontosan. A kormány korábban leszögezte, nem fogja késleltetni Beszeszkut visszatérését. A balliberális szövetség képviselői mégiscsak a 3. fél órás szünet után jelentek meg, sajtóhírek szerint a miniszterelnök közbelépése után. A Szociálliberális Szövetség hozzájárult a kórumhoz, hogy sem Brüsszel, sem más, sem az ellenzék ne tudjon megvádolni azzal, hogy a kormány blokkolja az állami intézményeket. Traian Basescu visszatérésének egyik feltétele, hogy az őt felfüggesztő parlament is tudomásul vegye az alkotmánybíróság döntését. Megállapítottuk, hogy a népszavazáson nem volt meg az érvényességes szükséges minimum 50%-os részvétel, mondja az alkotmánybíró. A liberálisok továbbra is elfogadhatatlannak tartják, hogy az alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánította a Traian Basescu menesztésére kiírt népszavazást. Az elemzők szerint az, hogy a kormánypárti politikusok megpróbálták bojkottálni a délutáni ülést, már az őszi választási kampány része. Az a kérdés, hogy a politikai csatározás már holnap, vagy valamivel később kezdődik újra. Ki fog derülni, hogy Basescu tanult-e valamit annak a 7,5 millió embernek a szavazatából, akik a menesztésére voksoltak a referendumon, és akadályozni fogja a munkában, vagy engedi majd a balliberális kormány dolgozni, mondja az elemző. Miután a parlament tudomásul vette a népszavazás érvénytelenségét, Basescu visszatérhet az elnöki hivatalba. Átadási ceremónia azonban nem lesz.
Visszatérhet hivatalába Traian Basescu, miután a parlament ma hivatalosan is tudomásul vette az alkotmánybíróság döntését. A testület múlt héten nyilvánította érvénytelennek a Basescu leváltására kiírt népszavazást. Ezt kellett ma hivatalosan is ismertetni a parlamentben. Délután ugyan a kormánypárti képviselők megpróbálták bojkottálni az ülést, de többszöri szünet elrendelése után végül megjelentek a képviselők.
Július elején kezdeményezte a Szociálliberális Szövetség Traian Basescu államfő felfüggesztését. Néhány nappal később már a parlament tárgyalta az előterjesztést. Az egyik szociálliberális szenátor akkor azt mondta, hogy szerintük Basescu jelentős károkat okozott az országnak. Az államelnök kisajátította a miniszterelnöki feladatokat is, ez az alkotmány súlyos megsértését jelenti, sorolta a balliberális parlamenti többség egyik szenátora a Basescu ellen megfogalmazott vádakat. Szerintük az államelnök vitte szegénységbe az országot, állandó társadalmi feszültséget provokált, megpróbálta megfélemlíteni a sajtót és megsértette az igazságszolgáltatás függetlenségét. A parlament végül felfüggesztette az államfőt. Basescu szerint a határozat eleve törvénytelen volt, ezért az alkotmánybírósághoz fordult. A parlament július 29-ére írta ki a népszavazást, egyben kezdeményezte a népszavazási törvény módosítását. A Traian Basescu felfüggesztett államfő leváltásáról rendezett népszavazás végül érvénytelen lett az alacsony részvétel miatt. A központi választási iroda szerint a választói névjegyzékben szereplők 45,92%-a adta le voksát. Az érvényességhez több mint 50%-os részvételre lett volna szükség. Köszönöm, hogy érvénytelenítették az elmúlt hetek államcsínyét. Traian Basescu urnazáráskor már biztosnak tekintette, hogy visszaköltözhet a bukaresti elnöki palotába. Most kezdődik az igazi politikai harc, mert azok, akik az államcsínyt elkövették, nem várhatják el, hogy csak a nekik tetsző népszavazások legyenek érvényesek. A népszavazás a nép szuverenitását jelképezi, és be kell tartani azt, amit a nép döntött, mondta a felfüggesztett államfő. A Román Alkotmánybíróság végül augusztus 21-én érvénytelennek nyilvánította a Traian Basescu államfő leváltásáról tartott népszavazást, s döntése szerint Basescu visszatérhet az elnöki hivatalba, miután az alkotmánybírósági határozatot felolvasták a parlamentben.
Szerbia idén biztos nem számíthat az uniós csatlakozási tárgyalások időpontjának kitűzésére. Jako Kacin, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője szerint a privatizációs visszaélések ugyanis nehezíteni fogják Szerbia uniós integrációját. Kacin Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Képviselőház elnökével a Belgrád és Újvidék közötti feszültségről tárgyalt, amely a Szerb Alkotmánybíróság a vajdasági jogköreit megnyírbáló döntése nyomán alakult ki. Jako Kacin szerint Vajdaság brüsszeli irodájának alkotmány ellenessé minősítése érthetetlen, miután két dél-szerbiai város különösebb gond nélkül megnyithatta irodáját már jóval korábban.
Vajdaság helyzetét hosszú távon, fönntartható módon, stabil módon rendezni kell egy alkotmányos rendezéssel, mert nincs az a Európai Unió, amelyik vállalná Szerbia közeledését úgy, hogy Szerbia bevinne egy olyan problémát, amelyik nyitott és amelyik konfliktórikus, mint amilyen ebben a pillanatban a központnak és Vajdaságnak a viszonyára vonatkozó kérdés.
Új kollégium hungarikumok Belgrádban, Zágrábban és Kolozsvárott, magyar nyelvórák Kínában és az arab országokban is. 20 ország 40 egyeteméről jöttek el magyar tanárok, nyelvi lektorok a hungarológia konferenciára a Balassi Intézetbe, hogy tapasztalatot cseréljenek.
Minden kínaiban valahol ott van az, hogy a magyarok valahonnan Ázsiából jöttek.
Molnár Ilona 3 éve tanít Pekingben kínaiakat magyarra. A csoportjába évente 6 új diák jelentkezik.
A kínaiak nagyon érdeklődőek, és itt most inkább arról beszélnék, hogy akik már jöttek Magyarországra, mind nagyon-nagyon szeretik, és nagyon visszavágynak. Tehát ha mutatok nekik képeket, vagy filmrészletet, vagy bármit, ami Budapestről, vagy Magyarországról, akkor szinte könnyes lesz a szemük.
Fontos, hogy a külföldiek ismerjék a magyarok vívmányait, és megértsék gondolkodásukat, mondta Navracsics Tibor. A miniszterelnök helyettes szerint korábban történelmünkre is kedvezőtlenül hatott, hogy keveset tudtak rólunk.
A hungarológiát bővítenünk kell abba az irányba is, hogyha valaki nem beszél magyarul, akkor is megérthesse a mai Magyarországot, megérthesse a magyar történelmet, megérthesse speciális adottságainkat, megérthesse azokat a folyamatokat, amelyek akár ma Magyarországon zajlanak.
Az 1920-as években a nyugati országokban alapítottak kollégium hungarikumokat. A tervek szerint hamarosan a Kárpát-medencében is létesítenek magyar házakat.
Azt a kormány múlt heti ülésén döntött a belgrádi intézet, illetve a belgrádi kezdeményezés tulajdonképpen is szárba szökkenéséről, tehát úgy tűnik, hogy ott már megteremtődnek a feltételek ahhoz, hogy infrastruktúrális értelemben el tudjunk indulni.
20 ország 40 egyeteméről jöttek el a magyar tanárok, nyelvi lektorok Budapestre a Balassi Intézetbe, hogy megvitassák tapasztalataikat arról, hogyan lehet a magyar kultúrát megkedveltetni külföldön.
Idén is elindul a Kárpátalja Express. A vonat szeptember 7-e és 9-e között 4 országon áthalad. A Nosztalgia vonat a Monarchia korabeli Magyarország vasútvonalán megy végig Kárpátalja és a Felvidék területein. A szervezők 500 utast várnak, akiknek nem csak idegenvezetést tartanak majd, hanem különböző szórakoztató programokat is szerveznek a külhoni magyarok lakta területeken.
66 év után először 2010-ben járhatott ismét magyar személyvonat Kárpátalja vonalain. A magyar vasútvonalak nagy része a Monarchia idején épült, vagyis Magyarország akkori területére tervezték őket. Ezeket a vonalakat viszont Trianon után több határ is átszelte. Ezért ma például a Vajdaságból Erdélybe, vagy éppen Erdélyből Kárpátaljára csak Budapesten keresztül lehet közlekedni, közvetlenül nem.
Az elmúlt években Kárpátaljára eljutni hiába volt közel, talán a legnehezebb volt, hiszen meghívó levél és a szovjet szolgálatok egyetértése nélkül oda nehezen tehetjük be a lábunkat.
Ezért szeptember 7-én ismét útjára indítják a Kárpátalja Expresst, hogy egy nosztalgia utazással, ahogy a szervezők mondták, megerősítsék a kapcsolatot a Magyarországon élő és a külhoni magyarság között.
Végig megyünk Ukrajna és Románia között azon a szakaszon, ahol nem közlekedik személyvonat, immáron 1944 óta olyat valósítottunk meg, amiről el lehet mondani, hogy összekötöttük az anyaországot a határon túli kárpátaljai magyarokkal.
A nosztalgia vonat 3 napig lesz úton. A budapesti indulás után először Kárpátaljára viszi az utasokat, ahol Visken részt vesznek majd a Felső-Tisza vidéki magyarok találkozóján is. Innen indulnak tovább a Felvidékre, és végül Sárospatakon keresztül szeptember 9-én érkeznek vissza újra Magyarországra.
Első helyen végzett a magyar csapat az összesített éremtáblázaton a lengyelországi Onko olimpián. 11 aranyat, 4 ezüstöt és 3 bronzérmet hoztak haza a rákos megbetegedésben szenvedő, de már tünetmentes gyerekek versenyéről. A versenyzők és segítőik szerint sikereiknek az az egyik legfontosabb üzenete, hogy a küzdelmet soha nem szabad feladni.
A dobogó tetején a magyar csapat az onkoolimpián. Magyarország volt a legsikeresebb a lengyelországi versenyen, amelyen rákos megbetegedésben szenvedő gyerekek indultak. Vasárnap este jöttek haza a sportolók, örömmel meséltek sikereikről és élményeikről.
Az ellenfelek nagyon erősek voltak, és elég nehéz volt győzni.
Sipos Péter úszásban indult, jobb karját 2 éve a betegség miatt amputálták. Azt mondja, a nulláról jutott el az aranyéremig.
Először is meg kell tanulnom úszni egy karra. Hogy a betegségem után teljesen újra kellett kezdenem ezeket a kisebb ilyen mozgásokat.
Az úszáson kívül futásban, súlylökésben, labdarúgásban és asztali teniszben indultak magyarok. Fodor Norbert bronzérmet nyert futásban.
Előtte esett az eső, és nagyon csúszós volt, mert salak volt, nagyon csúszott a pálya, és az indulásnál elcsúsztam, de felálltam, és igyekeztem mindent beleadni.
A versenyzők és segítőik szerint sikereiknek épp ez az egyik legfontosabb üzenete. A küzdelmet soha nem szabad feladni. Felkészülésüket a Gyermekrák Alapítvány támogatta.
A sport annyira hozzátartozik a küzdelemhez, és annyira hozzátartozik az egészséghez, hogy ezt nem lehet nélkülözni. Tehát ez volt a fő motiváló erő, akkor, amikor mi először indultunk el az onkolimpián.
A magyar csapat összesen 11 arany, 4 ezüst és 3 bronzérmet nyert. Ezzel 2008 és 2010 után Magyarország harmadszor is első lett az onkolimpia éremtáblázatán.
Híradónk véget ért, köszönöm figyelmüket. Már is jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
A nők és a férfiak különböznek egymástól. Ez jó vagy rossz? Ki tudja? Ezt a titkot nem fogjuk megfejteni. Csak azt tudjuk, hogy a nők belülről is mások. Ezért fejlesztettük ki a Proenzilédit, amely kifejezetten a női ízületek és csontok védelmét szolgálja. Proenzilédi. Csak nőknek.
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.